Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral. Talán sokunk fejében megfordult már, hogy nekivágjunk egy nagy útnak. Ha kirándulásról, utazásról van szó, leggyakrabban a környező országokat látogatjuk meg. De mi a helyzet a kevésbé biztonságos országokkal? A Közel-Kelet csodás és varázslatos tájaira kalauzol bennünket Szebalai Mátyás, aki ezeket az országokat barangolta be. Beszámolójából többek között megtudhatjuk, hogy a Közel-Kelet nem is annyira veszélyes, mint ahogy azt képzeljük. Miért nincs a kurdoknak a mai napig országa? Mi kell ahhoz, hogy a történelmi Ararat hegyét sikerüljön megmászni? Mikor imitálnak be magukhoz az ottani lakosok? És arról is szólunk majd, ha Afrikában egy család a megrendelt ételt nem fogyasztja el és kidobja, nem gondolnak-e azokra, akik éheznek és jobban megbecsülnék az eladót. Vendégünkkel nem mindennapi utazásra indulunk. Tartsanak velünk! Szebalai Mátyás, aki több országban is már megfordult, egy kalandor utazó, úgyhogy örülök, hogy itt vagy nálunk a stúdióban. Üdvözöllek téged, Matyi!
Ja, üdvözöllek én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Na hát, és akkor vágjunk is bele. Matyi, én úgy tudom, hogy te nagy szeretettel járod így a világot, és több országban is megfordultál. Legutóbb hol is voltál? Ha jól tudom, a Közel-Keletet látogattad meg?
Igen, elég sok országban megfordultam az elmúlt évek során, és legutolsó utam a Közel-Keletre vitt, ahogy ezt említetted, május végén, illetve június elején Irakba és Törökország legkeletibb részére látogattam. E országok kurdok által lakott régióit kutattuk fel ez alatt a két út alatt.
Egyedül mentél oda, vagy mi kellett ahhoz? Tehát, hogy fogtad a hátizsákodat, beraktál csomó cuccot, és úgy nekivágtál, vagy mi volt ennek az egésznek az apropója, miért pont oda szerettél volna menni?
Tehát először is a motivációnál megemlíteném azt, hogy egészen kicsi gyermekkorom óta kalandor és utazó szerettem volna lenni. Aztán tizenéves koromra rájöttem, hogy talán ez mégsem megvalósítható, viszont ahogy múltak az évek, rájöttem, hogy azért kell, hogy az ember a szenvedélyének éljen. És ez ösztönzött, és ez motivál azóta is arra, hogy útra keljek. Nyilvánvalóan 18-19 évesen nem Irak és nem Törökország foglalkoztatott, hanem jóval könnyebben elérhető destinációkat kutattam fel, a környező országokat, illetve Európát. Viszont mostanra úgy érzem, hogy megértem arra, hogy messzebb is ellátogassak, és olyan országokat kutassak fel, ahol amik nem feltétlenül tartoznak a legfrekventáltabb turisztikai destinációk közé.
Sőt, nem is biztonságosak, tehát az eléggé vakmerő volt-e, hogy akkor pont a ilyen háborús országokba látogattál el?
Nem értek egyet, nem feltétlenül.
Igen?
Mivel úgy gondolom, hogy egyáltalán nem keresem a bajt. Tehát ezek az országok a Közel-Keleten biztonság szempontjából szerintem sokkal biztonságosabb, mint akármelyik európai nagyváros. Ez akármennyire bután hangzik, akármennyire buta kijelentésnek hangzik. Ez nem így van. Iraki Kurdisztán, például ahova május végén látogattam, csak hogy a statisztikát említsem, 2014-ben történt ott a legutolsó terrortámadás, amiben senki nem vesztette életét, és a legutolsó nem iraki állampolgár 2003-ban halt meg. Tehát hogyha ezt a statisztikát is megvizsgáljuk, akkor rájövünk, hogy Európa nagyvárosaiban sokkal nagyobb a veszély annak, hogy egy esetleges terrortámadás áldozatai legyünk. Agresszív bűncselekmények sokkal kisebbek ezekben az országokban, mint akármelyik európai nagyvárosban, tehát sokkal kisebb az esélye annak, hogy esetlegesen, tehát kiraboljanak, vagy valaki agresszíven álljon hozzánk.
Miből jöttél rá? Tehát, hogy az ott megtapasztalt élményeid alapján következtettél erre, vagy esetleg, mert az európai emberek számára ugye nagyon, hogy a médiában is, és a hírekben is azért olvasni, akkor ott van a legtöbb konfliktus a Közel-Keleten, Irakban, ugye most Afganisztánban is. Helyi lakosokkal beszélgettél, vagy saját bőrödön tapasztaltad ezt, hogy ott azért nem is úgy fest a dolog, ahogy a világ sajtó közli?
Igen, ahogy előbb kérdezted a motivációt, nagyon nagy motiváció az, hogy ezeket a sztereotípiákat leromboljam, és ezeket az embereknek a tudatában ezt kicsit megváltoztassam. Igen, nyilvánvalóan áldáz csatározások történtek ebben a régióban 10-15-5 évvel ezelőtt, de ugyanúgy, ha megnézzük a környező országokat, tehát Horvátországban 1995-ben még dúlt a délszláv háború, viszont szerintem 2005-2015-re, tehát 10-15-20 évvel később szerintem teljesen normális az, hogy ezekben az országokban látogatunk. Például, hogy a Közel-Kelet néhány országát említsem, például Libanonban véget ért a libanoni polgárháború 1990-ben. Mégis úgy tekintünk rá, mint egy nem biztonságos desztinációra. Még azt kell tudni ezekről a közel-keleti országokról, hogy rengeteg, nyilvánvalóan a terrorfenyegetettség elég nagy, viszont ez azt idézi elő, hogy óriási nagy biztonsági intézkedések vannak téve. Tehát például iraki Kurdisztánban még eljut valaki a legnagyobb nemzetközi reptérre, 4-5 komoly checkponton kell átesnie, tehát a kutyák átvizsgálják az autót, különböző, tehát ilyen tükrökkel megnézik az autónak az alját, bombákat keresve. Tehát ezáltal szerintem sokkal nagyobb hangsúlyon fektetve a biztonsági intézkedéseknek a betartására.
Mi is kell oda tulajdonképpen, hogy belépünk ezekbe az országokba, tehát hogy nem elég egy ugye sima útlevél, kell vízum is.
Tehát a szlovák útlevél, bármennyire is megint csak érdekesen hangzik, ezt szerintem nem sokan tudják, hogy a szlovák útlevél a 6. vagy a 7. legerősebb útlevél a világon. Nyilvánvalóan más útlevelekkel karöltve, mivel ez egy Európai Uniós ország, ugye, ahol mi élünk, ezáltal nagyon sok országba be tudunk lépni mindenféle vízumigénylése nélkül. Libanon, Jordánia, Izrael, illetve Törökország mindenféle vízum igénylése, tehát mindenféle vízum nélkül be tudunk lépni. Nyilvánvalóan útlevél kell, hogy legyen nálunk, és egyébként iraki Kurdisztánba is a nemzetközi reptéreken, tehát amikor a vámon megyünk keresztül, akkor 20 dollárért tudunk vásárolni egy turista vízumot. Minden további nélkül be lehet lépni ezekbe az országokba.
Mennyire költséges volt ez az utazás?
Én mindig azt mondom, hogy az elmúlt 10 évben az utazás az nagyon-nagyon olcsó lett. Szerintem még amíg azt veszük észre, hogy bizonyos szektorok, most gondolok itt, nem tudom, az ingatlan piacra, stb. Az egekbe szöktek az árak, az utazás az viszont egyre olcsóbb és olcsóbb, ez köszönhető ugye a különböző fapados légitársaságoknak, illetve sok más faktornak. Repjegyeket tekintve például, hogyha el szeretnénk repülni a Közel-Keletre, akkor például a Pegasus nevű fapados légitársasággal Budapestről vagy Bécsből el tudunk repülni Isztambulba, 30-40-50 euróért, és isztambuli reptér a bázisának a Pegasus nevű légitársaságnak, és onnan aztán a közel-kelet akármelyik országába, vagy nagyvárosába el tudunk repülni ugyanannyi pénzért, tehát 30-40-50 euró. Tehát, hogyha egy oda-vissza repjegyet keresünk, akkor ilyen 150-200 eurós összegbe kell gondolkodni. Nyilvánvalóan vannak olyan dolgok ott is, amik kicsit költségesek, és ez rajtunk múlik egyébként, hogy mennyit szeretnénk erre ráfektetni. Hogyha 5 csillagos hotelben szeretnénk megszállni, akkor mindenféleképpen drágább lesz a dolog, de tehát az online applikációk korában nagyon-nagyon olcsón meg lehet úszni. Van egy olyan applikáció, nem tudom, hogy ezt mennyien ismerik, amit úgy hívnak, hogy Couchsurfing. Itt teljesen ingyen tudunk megszállni embereknél, akik föltöltik a profilukat erre az applikációra, És ezzel kapcsolatban van is egy nagyon érdekes személyes történetem, nem tudom,
na,
mennyire.
Hát halljuk, hát erre vagyunk kíváncsi.
Tehát 2 évvel ezelőtt Uganda fővárosába látogattunk, ez a Kampala nevű város, és úgy döntöttünk, hogy itt a couchsurfingen fogunk szállás után nézni, körülbelül egy 5-6 éjszakát kerestünk, tehát annyit szerettünk volna eltölteni a fővárosban, és ki is választottunk egy Musa nevű fiatal férfit, aki vendégül, tehát azt kell tudni azért ezekről az applikációkról, hogy nyilvánvalóan a biztonság az egy fő szempont, és utána lehet nézni, hogy mennyire hihető ez az egész profil, tehát nem kamuprofilokat választunk ki.
Ez egy óriási bátorság kell, hogy valaki, vagy merészség, hogy ilyen idegeneknél szálljon meg, de hát gondolom azért egy tapasztalt utazónál nem áll fenn ez a probléma.
Egy tapasztalt utazónál egyáltalán nem. Kell hozzá egy bizonyos mértékű, inkább nem bátorság, szerintem bizalom kell hozzá, az emberekben való feltétlen bizalom. Na és az lett a vége ennek a történetnek, hogy kiválasztottuk ezt a Muszát, és mikor megérkeztünk oda, akkor jöttünk és döbbentünk rá, hogy Uganda második legnagyobb nyomor negyedében van ez a szállás, és aztán itt voltunk, tehát egy 5 napot eltöltöttünk Uganda második legnagyobb nyomor negyedében, ami mindenféleképpen megrázó, de tanulságos és személyiségfejlesztő hatással volt ránk.
Hát Ugandára és Afrikára még visszatérünk, mert jól tudom, te Afrikában is voltál, de egy kicsit beszéljünk még a Közel-Keletről, hogy milyen az ottani kultúra, a gasztronómia, milyen emberekkel találkoztál, illetve mennyi időt is töltöttél pontosan Kurdisztánban, illetve a többi közel-keleti országokban. Kivel is mentél? Tehát egyedül vágtál neki ennek az útnak, vagy volt ilyen nagyobb csoport, akikkel azért...
Most konkrétan erre az iraki Kurdisztánra?
Igen.
Tehát ez egy nagyon-nagyon spontán dolog volt. Én 2 héttel ezelőtt az út előtt Barcelonában voltam, ahol ráírtam, Instagramon ráírtam egy utazó bloggerre, akit láttam, hogy Barcelonában tartózkodik éppen. Kimentünk egy sörre, és azt mondta, hogy 2 hét múlva megy Irakba pár emberrel, és hogy, tehát annyit mondott, hogy ha lenne kedvem csatlakozni, akkor nyugodtan tegyek úgy. Úgyhogy 2 héttel később Irakban találtam magam. Azt hiszem, hogy 6-od vagy 7-ed magammal. Tehát ez a katalán srác jött velünk, további 2 spanyol hölgy, egyébként ők 61 és 65 évesek voltak.
Elég vegyes társaságokkal.
Vegyes mindenki. Egy amerikai srác volt ott, és kettő brit.
Gondolom, neked akkor nincs problémád az angollal, hiszen ugye te jól beszélsz angolul, ott a nyelv az angol volt, ugye gondolom a társasággal, akikkel voltatok, akkor angolul beszéltetek, és akkor odaértetek, akkor szintén ugye nem volt probléma az ottani emberek, ugye beszéltek angolul.
Persze, nyilvánvalóan a világ, hát azt tudnám mondani, hogy minden országában az angollal nyilvánvalóan egyszerű megoldani mindent, tehát nemzetközi reptereken mindenki beszél angolul, és ugyanúgy nagyvárosokban az angol az egy, hát azt tudnám mondani, hogy egy alap dolog. Nyilvánvalóan, hogyha kisebb városokba, illetve falvakba látogat az ember, és fölkutatja azokat a elhagyatott helyeket, akkor a jó öreg kézzel, lábbal való mutogatás marad, és akkor... De az emberi jó akarat, és tulajdonképpen sokkal több múlik szerintem azon, hogy a helyiek is, meg az utazók is hogyan állnak egymáshoz, tehát nincs olyan szituáció, ahol ne tudnánk megértetni magunkat. Tehát rengetegszer volt olyan arabul beszélő országokban is, hogy az a néhány szó, amit arabul megtanultam, ami tényleg nem több, mint 10 szó, azzal hogyha úgy állnak hozzá az emberek egymáshoz, akkor szerintem minden további nélkül.
Meg hát az arab számokat azt már tudjuk.
Persze.
Nehéz az arab nyelv?
Hát az arab nyelv nyilván persze, nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Én nem tanultam arról, én tényleg egy 10 szót, tehát igen, nem, hogy vagy. Tehát köszönni tudok arabul, ennyi.
És hogy fogadta az ottani közösség ezt a vegyes csoportot, a spanyolországi, amerikai és szlovákiai magyar turistákat? Tehát mit tapasztaltatok ott? Mi volt így a célotok, ami kimondottan motivált titeket, hogy láttátok az ottani helyzetet?
Hát szerintem, tehát ezek az emberek, akikkel én mentem, ezek mind utazók. Tehát ezek a, például a két hölgy, akit említettem, az a két spanyol hölgy, akik 60-as éveikben jártak. Ők beutazták az egész régiót, és hát majd, hogy nem az egész földet az életük során. És legfőképpen, most én nyilvánvalóan csak magamról tudok beszélni, tehát hogy őket mi motiválja, azt én nem tudom, de több mint valószínű, hogy a legtöbb utazót az motiválja, hogy a helyiekkel való interakció által minél több tapasztalatra tudjon szert tenni, és minél több mindent ismerjen meg. Tehát tulajdonképpen ez a nem könyvekből való edukáció, hanem talán a tapasztalatszerzés által szerzett tudás, és talán ez amit még így a motiváció mellett tudnék említeni. Mit tapasztaltunk ott? Hát azt tapasztaltuk ott, hogy az élet mindenhol. Tehát az élet az mindenhol folyik, az emberek mindenhol emberek. Tehát amikor a hírekben látjuk azt, hogy ez és ez történik itt és ott, akkor azért nem szabad arról megfeledkezni, hogy az emberek azok mindig is a saját maguk érdekeit figyelik. De viszont sokszor azt tudjuk tapasztalni ezekben az országokban, ahol ugye nem régen még háborúk folytak, hogy ezek a traumák, amik érték ezeket az embereket az elmúlt évtizedekben, talán olyan társadalmat formáltak mostanra 2020-ra, hogy talán az emberek nyitottabbak az idegenek felé, talán, tehát például Irakban is minden ember nagyon-nagyon vendégszerető volt, és mindenki úgy állt hozzánk, hogy hogyha egy helyvel például leáll valaki beszélgetni ott Irakba, akkor egy 3-4, és ez egyébként jellemző az egész Közel-Keletre, egy 3-4 mondat után beinvitálnak például a házukba egy teára, vagy azt mondják, hogy meg vagy hívva vacsorára, és ők ezt teljesen őszintén és tiszta szívvel gondolják, és ezt nyilvánvalóan el is fogadtuk rengetegszer, és nagyon sok. Ez a spontanitás, és az utazásnak az a mi voltja, hogy nyilvánvalóan ezek az utak nincsenek előre betervezve, itt spontán történik a legtöbb dolog, mint ahogy említettem, Irakba is, tehát spontán mentem el. Ez a spontanitás, ez nagyon sokszor olyan lehetőséget nyit meg, és nagyon sokszor olyan helyzetbe hoz, ami ahogy előbb is említettem, személyiségfejlesztő és elgondolkodtató.
Ez nagyon érdekes, és mindig is érdekelt engem, hogy az ottani emberek hogy viszonyulnak az európaiakhoz, hogy mi a különbség az európaiak és az ottaniak között, illetve még azt szeretném megkérdezni, hogy ugye említetted, hogy beinvitáltak titeket a saját házukba, és gondolom azért ott vannak különféle szokások, a vacsorafogyasztás, nincsenek ilyen nagyon szigorú törvények arra, hogy esetleg megsérted a ház, tehát mivel sérted meg ott a ház vendégét, hogy nem fogyasztod el a vacsorát, vagy nem ízlik az étel, tehát nem tudom, tapasztaltatok-e ilyen hasonló dolgot?
Nyilvánvalóan, akik beinvitálnak, ők tisztában vannak azzal, hogy mi egy más kultúrából, más kontinensről jövünk, nem vagyunk tisztában, nem feltétlenül vagyunk tisztában a helyi szokásokkal, ezáltal ők is, tehát nem sértődnek meg, hogyha olyasmit csinálsz, ami az ő tradíciójukkal szembe megy például. Hát ami nagyon érdekes Közel-Keleten, tehát sehol nincsen asztal, nem a konyhában esznek, hanem mindig a nappaliban, a földön.
Tehát ilyen szőnyeg, ugye?
Igen, a szőnyegre.
Európai ember számára ez egy nagyon ilyen
érdekes.
Klasszikus, hogy a szőnyeg, sátor. Ugye?
Igen, igen, igen. Tehát amikor például bementünk egy házba, akkor meg volt terítve a föld. nem az asztal.
Már vártak.
Igen, igen. És egyébként gasztronómiai szempontból én kifejezetten szeretem a közel-keleti ételeket.
Na halljuk, akkor mi az otthoni specialitás?
Hát szerintem azért már ide is beszivárgott, főleg a nagyobb városokban, Budapesten vagy Pozsonyban tudunk szertenni olyan ételre, ami a közel-keletről jön. Hát a humusz például nagyon-nagyon ismert közel-keleti étel, amit ugye az egész régió magáénak tud, és a humuszon kívül rengeteg sok ilyen hasonló szerű étel, a babaganús, ami például egy ilyen padlizsán krém, akkor nyilvánvalóan a kebabok. Ugye a húsokról azt kell tudni, hogy mivel a régiónak a 90-95% a muzulmán vallású, vagy pedig zsidó, ugye, hogyha Izraelről szintén ugye a régióba tartozik Izrael, ők nem fogyasztanak sertéshúst, tehát azt nyilván nem tudunk találni. A legjelentősebb élelmiszer az a csirke és a bárány. Rengeteg sok bárányhúst fogyasztanak, ezeket mind így bepácolva, hurkapálcikákra szúrva meggrillezik, és akkor, tehát ez a kebab. És rengeteg sok friss zöldség, saláta, és akkor ugye a klasszikus arab kenyér, ez a lapos kör alakú kenyér, amit fogyasztanak mellé. Én kifejezetten szeretem. Ugye az a helyzet, hogyha egy kicsit több időt tölt el az ember ezekben az országokban, akkor egy idő után azért elég monotonná tud válni ez a fajta étel. De ettől függetlenül nagyon-nagyon szeretem.
Mennyit is voltatok ott Irakban, Kurdisztánban?
Iraki Kurdisztánban azt hiszem, hogy 12 napot töltöttünk el, és a következő utam, amit előbb említettünk, ez a török út, ez is csak egy spontán út volt. Tehát én Irakban voltam, még azt hiszem, hogy 3 nap volt hátra abból az útból, és akkor kaptam egy telefonhívást az egyik olasz barátomtól, aki egyébként egy dokumentumfilm rendező, és tehát egy csapatot toborzott magának, mivel volt egy megbízása arról, hogy elutazzon az Ararat hegységbe, ahol ugye a Biblia szerint Noé bárkája megfeneklett, és erről forgatott egy dokumentumfilmet, és hát megkért tulajdonképpen, hogy szeretnék-e csatlakozni a csapatához.
Na hát ez nem mindenkinek adatik meg egy ilyen lehetőség.
Hát persze. Én nagyon-nagyon hálás vagyok neki, és meg hát örülök, hogy ilyen helyzetben vagyok, hogy el tudtam menni. Tehát tulajdonképpen 3 nappal az iraki út vége előtt, igen, azt mondtam, hogy persze, elutazok vele oda. Ott egyébként egy expedíció indult, ami 7 emberből állt, 6 olasz és egy szlovákiai magyar indult útnak, és nyilvánvalóan helyi kurd segítséggel, tehát 15 kurd jött velünk, és hozta mindazokat a dolgokat, amire szükségünk volt ott az 5 napos expedíció során. Gondolok itt sátrakra, élelmiszerre, stb. És hát megmásztuk az Ararat hegységet, 5 napot töltöttünk el a civilizációtól elszakítva, fönt 3500 méter magas táborokban, és akkor innen aztán mentek fel az expedíciók. A legtetejére az Ararat hegynek nem jutottunk el, mivel az időjárás nem engedte meg, de a Noé bárkáját kutatva 4700-4800 méter magasra is fölmásztunk, és
a holdot is megláttátok, ugye?
Igen. A bárka végül nem lett meg, úgyhogy, de dokumentáltuk az egészet, és ebből lesz egy dokumentumfilm, ami Olaszországban fog majd kijönni.
Mikorra várható ez?
Hát még dolgoznak rajta, ez a film, ez talán egy év múlva fog végül kijönni. Az a helyzet, hogy ez egy 86 éves öreg olasz úriemberről szólt, aki 35 éve kutatja az Araratban elveszett Noé bárkáját, és most nem tudom, hogy az mennyire fogja befolyásolni ezt a filmet, hogy ez a 86 éves úr pont 2 héttel ezelőtt hunyt el.
Azt a mindent.
Tehát, igen, nem tudom, hogy ez mennyire fogja befolyásolni a filmet.
Ez már ilyen posztumusz.
Igen.
És neked ott milyen szereped lesz ebbe a filmbe? Tehát, hogy te is Vagy csak az expedíció?
Nem, én a technikai részlekhez tartoztam, én a hangot vettem fel a dokumentumfilmhez. A csapat az úgy nézett ki, hogy ez az olasz barátom, Mattia nevű olasz barátom, ő a filmrendező, velünk volt az édesapja, aki a drónnal, tehát ő kezelte a drónt, és ugyanúgy egy második kameraállásból vette fel az eseményeket, én pedig a hangért feleltem, és a másik három-négy embernek is megvolt a maga szerepe, tehát ők tulajdonképpen az expedíciónak a, tehát őrőlük szól ez a dokumentumfilm, hogy ők próbálnak fölmászni, de hát nyilvánvalóan velük másznunk mi is, úgyhogy.
Na hát akkor nagyon kíváncsiak vagyunk majd erre a dokumentumfilmre, és akkor maradjunk Törökországban. Gondolom nem csak a hegységet másztatok meg, hanem azért ismerkedtetek a helyi kultúrával, civilizációval. Ugye hát Törökországban élnek más kisebbségesek, kurdok. Mit tudsz így a társadalomról, vagy mit tapasztaltál meg az utat során?
A kurdoknak a helyzete szerintem szlovákiai-magyar szemszögből is nagyon-nagyon érdekes lehet, mivel a kurd nép a legnagyobb nép a maga 40-45 millió főjével a világon, akik állam nélkül maradtak. Tehát itt egy, csak hogy ezt könnyebben meg tudjuk érteni, mondanék még néhány példát ilyen nagyobb nemzetekről, akik állam nélkül élik mindennapjaikat kisebbségben egy másik országban. Például a rohingya muszlimok Bangladesben és Myanmarban, a palesztínok Izraelben, illetve a számunkra is legjobban ismert romák. Tehát a 10-12-15 millió, ugye ezek becslések, tehát néhányan 15 millióra becsülik a romák számát a világon, ugye szétszórva a különböző országokban saját közigazgatás nélkül. Tehát így képzeljük el a kurdokat.
Meg hát Európában is nagyon sok kisebbség.
Tehát, nyilvánvalóan nem kell messzire menni, Szlovákiában, a ruszinok például Szlovákiában, ugye, csak igen, annyi, hogy ezek ugye kisebb nemzetek, viszont a kurd nemzet, tehát abban is különbözik azért a szlovákiai magyaroktól, vagy az isztriai olaszoktól, vagy az Olaszországban élő németajkú déltiroliaktól ez a kurd nép, hogy ugye ők nem egy anyaországhoz közel élnek kisebbségben, hanem egy 40 milliós nemzet, azért gondoljunk bele, hogy 40 millió ember az egy lengyelországnyi ember, kisebbségben él, legfőképpen négy országban, Törökországban, Irakban, Iránban és Szíriában. Aztán ugye nagy számban élnek még a Kaukázus többi országában. És minden ezek az előbb említett országokban, ugye ők mindenhol más körülmények között élnek. Irakban 1991 óta iraki Kurdisztán nevű autonóm területet hoztak létre, tehát 30 éve saját kormánnyal és saját hadsereggel rendelkeznek. Viszont Törökországban ez egyáltalán nem jó. Törökországban 20-25 millióra teszik a kurdok számát, és tulajdonképpen itt vissza kell menni megint csak a történelemben az első világháború végéhez, ugye amikor 1918-ban, 19-ben szétestek ezek a nagy birodalmak, monarchiák, úgy, mint az osztrák-magyar monarchia, ugye az oszmán birodalom is szétesett, és ekkor a kurdok nyilvánvalóan meg akarták alapítani a saját államukat, viszont aztán kitört a török polgárháború, és a törökök mindenféleképpen igényt akartak tartani azokra a kurdok által lakott területekre is, és ennek a polgárháborúnak aztán 1924-ben a lausanne-i békeszerződés vetett véget, ahol a modern török köztársaság megalapítója Mustafa Atatürk kilobbizta azt, hogy a kurdok semmiféle területet ne kapjanak.
Ugye ott elég véres háborúk folytak az időkben.
És ugye Atatürk aztán betiltotta a kurd nyelvet, a kurd nyelvnek a használatát, a kurd iskolákat megszüntette, és egyébként ez azóta sincsen másképp. Az a helyzet, hogy még Isztambul és Törökországnak az Európához közel fekvő része, illetve a törökök által lakott régió fejlődik, és tényleg hát Isztambul is úgy néz ki, hát aki volt ott, az tudja, hogy egy gyönyörű, szép, modern városról van szó. Addig ezek a keleti régiók, ezek nagyon-nagyon elhagyatottá váltak, illetve annyira kevés befektetés érkezik a kurdok által lakott török területekre, hogy egyszerűen ellehetetleníti az ott élő embereket, és mindenféle lehetőségtől elvágja őket.
Hogy is képzeljük el, tehát hogy hol élnek a kurdok? Szétszóltan élnek az országban, vagy Törökország melyik részén?
Törökország keleti részéről van szó. Aha. De mint ahogy előbb is említettem, itt 20-25 millió emberről beszélünk, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, Törökországnak a 30%-a, tehát ez hogyha a területét megnézik Törökországnak, akkor a keleti rész az kurdok által lakott, tehát az egész keleti része Törökországnak, Gaziantep-től északig, tehát Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Irán és Irakkal és Szíriával való határrégiója, az mind kurdok által lakott. És nyilvánvalóan ott is aztán megfigyelhetjük azt a tendenciát, hogy ugye kisebb falvakban ugye mindenki kurd, és minél nagyobb a város, aztán annál jobban megoszlik a török és a kurd nemzetiség arány. Tehát egy Gaziantep például, ami egy elég nagy város, mondjuk rá 50%-ban kurd és 50%-ban török által lakott. Ugye ez az adminisztrációnak, a katonai jelenlétnek a következményében történik.
Tapasztaltál valamiféle konfliktust az ott létett során? Tehát beszélgett ott helyi lakosokkal, kurdokkal vagy törökökkel, mi a jelenlegi helyzet? Alakulóban lehet egy új állam a kurdok vezetésével, vagy a törökök teljesen ott uralják az ottani vidéket.
Szerintem egy kurd államról semmiféleképpen nem beszélhetünk, mivel ahogy említettem, a lehetőségektől teljesen elvágva élnek már évtizedek óta az ott élő emberek. Ezáltal ugye az...
Nem annyira fejlett az ottani régió?
Egyáltalán nem fejlett. Aha. Egyáltalán nem fejlett, tehát... És nyilvánvalóan ez megindított egy hatalmas nagy belföldi migrációt is, tehát Isztambul 20 millió lakosából körülbelül 5 millió kurd, ugye Isztambulba kell elmenniük dolgozni, tehát... És ezáltal ugye, hogy például ők nem tanulhatnak az anyanyelvükön, ahogy előbb említettem, még Atatürk óta nincsenek kurdiskolák, míg iraki Kurdisztánban sokan nem tudnak arabul, csak kurdul tudnak írni, addig Törökországban senki nem tud kurdul írni, mert nincsenek kurdiskolák Törökországban.
De az érdekes, hogy mégis azért megmaradnak, tehát hogy nem...
Megmaradnak, persze.
Milyen nagy ott az asszimiláció?
Erős bennük szerintem ez a nemzeti identitás, minél jobban el van nyomva egy nemzet, talán annál kontraproduktívabb az elnyomás, és annál jobban megmarad a nemzeti identitás. Szerintem ezt meg lehet figyelni ezt a tendenciát több helyen, és nehéz úgy jogi úton is harcolni, hogyha ugye az intelligens réteg teljesen el van lehetetlenítve. Tehát nem is engedik meg azt, a kurdok számára Törökországban a hatalom és a rendszer, hogy egyáltalán ügyvédekké váljanak, vagy bármilyen módon, akár felső oktatásban. Tehát érted, hogy mit mondok?
Hát ez nagyon érdekes. Nagyon érdekes, hogy ott ilyen tapasztalatban volt részed. Említetted, hogy ez a vidék annyira nem fejlett, tehát hogy ott nagyobb városok sincs. Mondtad, hogy Isztambulba kellett menni dolgozniuk, de gondolom azért van a régióban legalább egy olyan város, amely fenntartja ezt a környéket, vagy ahol ott legalább viszonylag van élet.
Vannak, persze, élet az van, csak hát ugye investíciók hiányában nehéz munkát találni. Tehát itt a legtöbb ember ugye ugyanúgy él, ahogy 100 évvel ezelőtt éltek, akár itt is a mi falvainkban az emberek, tehát állatokat tenyésztenek, és saját maguknak próbálják megtermelni azt, ami szükséges ahhoz, hogy előteremtsék az életnek az alapfeltételeit. Tehát úgy kell elképzelnünk. Tehát hogyha ezt a kurd régiót próbáljuk így elképzelni, akkor talán vissza kell mennünk 100 évet, és a mi falvainkat megnézni, hogy éltek nagyszüleink és dédszüleink, és akkor talán egy hiteles képet tudunk kapni. Nyilvánvalóan vannak nagyobb városok, persze, és ott több a munka lehetőség, oda is el tudnak jutni ezek az emberek.
hol szálltatok meg, milyenek a kurdok, lehet látni rajtuk azt a befogadó képességet, vagy kedvességet, vagy hogy fogadják tulajdonképpen az európaiakat?
Persze, a kurdok nagyon vendégszeretőek, nagyon-nagyon vendégszeretőek. Ez a, tehát a törökországi út alatt itt azt hiszem, hogy 13-14 napot töltöttünk, ugye ebből 6 napot, 5 éjszakát föntöltöttünk 3500 méter magasan a sátrakban elvágva a civilizációtól, és ugye ott hát heten voltunk, ugye 6 olasz, egy szlovákiai magyar és 15 kurd, akik az expedíciót vitték. Tehát nagyon érdekes volt. Itt ugye...
Hogy beszéltetek? Beszélnek a kurdok angolul?
Tehát ebből a 15-ből, és ez megint csak azt támasztja alá, amit előbb, azt a képet, amit előbb itt felfestettem, 15 kurdból egy beszélt angolul, és az egy, az egy korombeli fiatal srác volt, aki azért beszélt angolul, mert az elmúlt 2 évben Isztambulban dolgozott, és 1 évet pedig Kuwaitban. Tehát el tudott szakadni attól a közektől, ami ott van, mert ott egyáltalán nincs erre lehetőség, hogy ők egy idegen nyelvet tanuljanak.
Persze.
Tehát ők megtanulnak törökül az iskolában, mivel török iskolákba járnak, beszélik a kurdot, ugye az anyelvüket, és ennyi, és nincs lehetőségük arra, hogy tovább fejlődjenek. És aztán hogyan beszéltünk? Hát igen, ez a srác, ez tolmácsolt, nem tudom, én próbáltam minél többet a kurdokkal is eltölteni. Egyébként nagyon-nagyon annyira vendégszeretőek, tehát ahogy másztunk föl ezen a az Araraton, felé, az óriási hegy felé, rengeteg sok birkapásztorral találkoztunk az út során, és szinte mindegyik ugye, tehát nem ezek öreg bácsik, ezek öreg 60 éves bácsikról beszélek, ugye senki nem tehát ők közülük senki nem tudott angolul, de azt vettük észre, hogy mindig így emelik fel a poharukat, és mutatják, hogy menjünk oda egy teára. És aztán meg is álltam többször, és elfogyasztottunk egy teát.
Milyen te az? Zöld, fekete te?
Ez ilyen tipikus, gyümölcs? Nem, tipikus, nagyon, nagyon jellemző a közel-keletre, hogy ilyen fekete teát isznak cukorral, és ez, tehát itt ugye ez a tea az nagyon jellemző. Ők ezt isszák általában. Aztán van egy Iron nevű jogurtital, ami nagyon jellemző.
Energiát ad.
Igen, ilyen sós jogurt, és nekem nagyon ízett, abból is mindig megittem. Ugye alkohol nem jellemző ezekre a területekre, igen. Például iraki Kurdisztán fővárosában, Erbilben például, itt külön el kellett mennünk a keresztény kerületbe, Ankava nevű keresztény kerületbe, ahol voltak bárok, és ahol meg volt engedve az, hogy alkoholt vásárolj, egyébként nem tudsz hozzájutni ilyen dolgokhoz. Tehát víz, tea, és ez az Iron nevű sós jogurt ital nagyon jellemző.
Jó, hát azt hiszem, hogy kaptunk egy elég nagy képet a közel-keletről, az ottani kultúráról. Még az érdekelne engem, hogy ugye beszéltél Ugandáról, az meg egy kicsit másfelé van, tehát Afrikában. Beszélj egy kicsit arról, hogy úgy hallottam, hogy régebb óta voltál Afrikában 3-4 éve, vagy 2-3 éve. Ezt mondtad előbb, és ott mit kell arról a helyről tudni, tehát az afrikaiakról, hiszen ott az elég elhagyatott szegény régió, és az európaiak járnak oda missziós utakra, illetve azt szokták mondani egyébként, igen, hogyha az európaiak egy kicsit jobban törődnének az afrikai országokkal, akkor kevesebben halnának meg ott, és kevesebben halnának meg éhen. Milyen Afrika?
Afrikában 2,5 évvel ezelőtt voltam, tehát 2019 áprilisától egész június, 3 hónapot töltöttünk el 3 különböző országban, Tanzániában, Ugandában és Ruandában. Milyen Afrika? Afrika egyrészt csodás, egyrészt megrázó, tanulságos, tehát rengeteg sok jelzővel tudnám Afrikát ihletni.
De mi az, ami megfogott téged, vagy így, amit hazavittél üzenetként? Tehát, hogy, mert nyilván nekem is, meg hát mindenkinek gondolom van egy kép arról, hogy nézhet ki Afrika, vagy más ország, de mégis teljesen más az, hogyha valaki oda megy, és átéli, megtapasztalja ezeket a dolgokat. Gondolom más volt a képet a közel-keleti országokról, de ugyanúgy Afrikáról is más lehet. Neked személyesen mi volt?
Afrikában az nagyon-nagyon érdekes, hogy tehát ott is jelen van az a réteg, aki gazdag. Ott is jelen van az a réteg, aki tehetősebb. viszont sokkal nagyobb a társadalmi szakadék a két réteg között, mint Európa országaiban. Tehát mondok egy példát, mikor az előbb említett ugandai nyomornegyedben laktunk, akkor 20 perc sétára volt tőlünk Uganda belvárosa, és tehát ezekről az afrikai nagyvárosokról azt kell tudni, hogy ezek a business centrumok, ezek a, tehát a belváros, ez nagyon-nagyon fejlett, tehát van legalább annyira fejlett, mint egy európai nagyvárosnak valamelyik része, tehát ugyanúgy vannak ilyen kereskedelmi épületek, és bankok, éttermek, tehát nagyjából ugyanúgy képzeljük el, ahol ugye a helyi tehetősebb réteg, például ez nagyon, nagyon így elszomorított, hogy leültünk, 20 perc séta után leültünk egy helyi kávézóba, egy étterembe, ott egy ilyen kereskedelmi épületnek a tövében, és akkor azt láttuk, hogy egy család kirendel, egy négytagú, öttagú család kirendel 12 féle ételt, és aztán az ételnek a 85-90%-a a kukában végzi, úgyhogy 20 percnyire éheznek az emberek, és havi 20 dollárból próbálnak eltartani 8-9 gyereket, úgyhogy ez megint csak a nem törődömség, és ez a, amikor itt Európában beszélnek arról, hogy próbáljunk vigyázni a fogyasztásunkkal, és próbáljunk spórolni az élelmiszerrel, ezzel természetesen egyetértek, de amikor azt látja az ember, hogy tényleg 20 percnyire tátong, ekkora nagy szakadék két réteg között, ez nagyon-nagyon érdekes, és megint csak elgondolkoztató, és személyiségfejlesztő. Aztán ugyanezt kell tudni Zanzibarról például, ami egy top turisztikai destináció, ahova rengeteg sokan szerintem közülünk is ellátogatnak. Itt megint csak azt láttuk, hogy egyébként ezért nem is tetszett nekem annyira Zanzibar, hogy azt láttuk, hogy mindenféle külföldi befektető, európai, főleg európai, 70-80%-ban európai befektetők reszortokat építenek Zanzibarra, és akkor hogyha 3 percet sétálunk egy reszortóba, a legközelebbi faluba, akkor azt látjuk, hogy ott az embereknek nincs vízük, az embereknek nincs szinte semmiük. Tehát itt besétáltunk egy ilyen faluba, mert ellátogattunk egy ilyen reszortra is egy 4-5 napra, és aztán besétáltunk egy ilyen faluba, elkezdett szakadni az eső, ilyen klasszikus trópusi eső, úgyhogy a helyi meccset nyújtott menedéket, ahol belebotlottunk egy Ismail nevű korombeli srácba, akivel elkezdtünk beszélgetni, és rájöttünk, hogy egyetemre akar járni, beszél 3-4 nyelven, ugye rengeteg sok turista áramlik oda, ezáltal ők megtanulnak 3-4 európai nyelvet, tehát az Ismail is beszélt olaszul, beszélt angolul, beszélt a helyi nyelvet, arabul beszélt, tehát hihetetlen, és aztán, tehát azt mondtam neki, hogy tudod mit, Ismail, ma este, ahelyett, hogy a csirke mellett enném rizssel a resortban, neked szeretném adni azt a 10 dollárt, vagy 20 dollárt, amit kifizetnék az étterembe, és azt szeretném megkérni, hogy kérd meg az anyukádat, vagy a testvéreidet, a nővéreidet, hogy főzzenek nekünk egy helyi vacsorát, és akkor itt van a 20 dollár, vegyetek alapanyagokat, nem kell nagy dobra verni az egészet, csak veletek szeretnénk enni, és azt szeretnénk mégiscsak megtapasztalni, hogy ti hogyan éltek, tehát
és ez egy nagyon nemes dolog, és hát pont ez a célja az utazásnak, hogy a kultúrát megismerjük, és az ottani emberekkel tartjuk a kapcsolatot, úgyhogy örülök neki, hogy így döntöttél.
Pontosan. Tehát tulajdonképpen az, hogy nemes dolog, nem hinném, hogy ez kifejezetten nemes dolog, szerintem így mindenkinek így kéne hozzáállni az embertársakhoz. Szerintem...
Hát ritkaság ez egyébként.
Sajnos, pedig ez nem kéne, hogy ritkaság legyen, szerintem erről kéne, hogy szóljon az élet.
Jól van, hát azt hiszem, hogy az időt is kimerítettük, és betekintést nyerhettünk a közel-keleti kultúrához, illetve Afrikáról is kaptunk egy képet. Egy utolsó kérdés, hová szeretnél legközelebb menni? A kalandvágyad az már efelé fog téged hajtani.
Igen, mint ahogy előbb említettem, azért ezek az utazások, ezek elég spontán jönnek, tehát nem sokat gondolkozok azon, hogy merre fog vinni.
Például egy tipp esetleg, hogy...
Igen, hát azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy meglátogatnak. Hát 3 ilyen ország van, amit lehet, hogy legközelebb meglátogatnék. Az egyik az Pakisztán, a másik az Irán, és a harmadik meg Szíria. Tehát ezek közül az országok közül szeretnék majd az egyikbe ellátogatni. Ugye Szíriában is véget ért a háború már évek óta. Szeretnék beszélni helyekkel, hogy ők hogy élték meg ezt a háborút. Aleppóba el szeretnék menni. Ugye azért Damaszkusz, Aleppó, ezek az emberiség bölcsőjeként is számon tartott régió, ezek a világon a legeslegöregebb, tehát itt 6-7-8 ezer éves városokról beszélünk. Tehát az a történelmi mi voltja is nagyon, nagyon vonz ennek a régiónak. Irán megint csak egy nagyon-nagyon érdekes, a természeti csodáira is kíváncsi vagyok, gyönyörű szép országról beszélünk. És igen, Pakisztán is nagyon vonz, Pakisztánban egyébként. De ezek megint olyan, tudod, ezek olyan országok, amiről az átlag ember csak annyit fog tudni, hogy veszélyes, és annyit fog tudni, hogy tulajdonképpen egyébként arra jöttem rá, hogy nem fog tudni semmit ezekről az országokról, és ezáltal mitől félünk tulajdonképpen, az ismeretlentől félünk. És attól félünk, hogy nem ismerjük ezeket az országok. Pakisztánban például 7 évvel ezelőtt kormányváltás történt, és azóta felvirágzott a turizmus is, és teljesen biztonságos lett. Egyetlen egy provinciája van az országnak, amit úgy hívnak, hogy Balocsisztán, és az egy, ami úgy van nyilvántartva, hogy nem biztonságos. Az összes többi teljesen biztonságos.
Hát pont erre leszünk kíváncsiak, hogy te majd mikor hazajössz és meglátogat ezeket az országokat, akkor elmesélheted nekünk, hogy milyen tapasztalatokat éltél át, és elmutatod, hogy igazából nem kell tartani ezektől az országoktól. Úgyhogy én sok sikert és nagy kalandvágyat kívánok neked ehhez, és hát remélem, hogy adódik még rá alkalom, hogy elmeséld az ottani élményeket. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogottál ide hozzánk, és a kedves hallgatónak is köszönöm a kitartó figyelmet. Reméljük, hogy nem utoljára hallottuk Mátyást, Matyit, és legközelebb is várunk akkor szeretettel a stúdióba.
Ja, nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és én biztos vagyok benne, hogy rajtam nem fog múlni az a része, hogy utoljára hallottak engem. Köszönöm a hallgatóknak is.